Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival a szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallják. Már most is veszélyben vannak egyes őshonos hazai fafajták a magyar erdőkben. A globális felmelegedéshez kapcsolódó klímaváltozás a fásszárú növényeket és élőhelyeiket sem kíméri. A bükkfák néhány évtizeden belül eltűnhetnek Magyarországról, és egyáltalán nem mindegy, mi kerül a helyükre. Az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára szerint a kocsányos tölgy például optimális megoldás lehet. Ugyanakkor az erdők megóvása érdekében fontos a megfelelő tudás és az információk átadása minden korosztály számára. Elmer Tamást Németh László kérdezte.
Hogyan hat a globális felmelegedés az erdőkre?
Az erdőkről, amikor beszélünk, akkor egy olyan életközösségről beszélünk, ami az egyik legösszetettebb szárazföldi életközösség, ami egy nagyon stabil ökoszisztéma. Minél összetettebb egy életközösség, annál stabilabb, annál jobban tud választ adni az egyes környezeti kihívásokra. Mi erdészek, amikor az erdőkről gondolkozunk, akkor több 10 éves, de akár 100 éves távlatban is gondolkozunk, és minden cselekedetünket e szerint tesszük. Ezzel a gondolatisággal kicsit szembe megy az a tapasztalat, amit mi az elmúlt néhány 10 évben, de mondhatom, hogy elmúlt néhány évben tapasztalunk, hogy hónapról hónapra, vagy akár napról napra újabb és újabb kihívásokat hoz a klímaváltozás, és annak ugye a következménye globális felmelegedés. Szóval, hogy ezek egyre inkább olyan válaszokra sarkalnak minket, amiket az erdőknek nyújtanunk kell, mert önmagukban az erdők azok nem tudnak ezekre választani.
Mi az, amiben mi tudunk segíteni az erdőknek?
Mi erdészek napról napra figyeljük az erdők változásait, állapotait, és próbáljuk őket segíteni úgy, hogy megfelelő válaszokat tudjanak adni a folyamatosan érkező kihívásokra. Ennek elég komoly tudományos háttere is van most már napjainkban, és olyan előrejelzéseket is be tudunk vonni a mindennapi munkánkban, amelyek azt segítik, hogy a megfelelő fafajokat választjuk ki, például egy erdőtelepítéskor, vagy egy erdőfelújításkor. Ha a déli országokban például megjelenik egy-egy újabb kártevő kórokozó, akkor azokra itt már a környezetet azt fel tudjuk akár készíteni, vagy mi fel tudjunk készülni arra, hogy jönnek majd ilyen kihívások is.
Vannak olyan fajták, amelyek ellenállóbbak a kihívásoknak?
Amikor egy fafajról beszélünk, akkor nem mindegy, hogy annak milyen genetikai állományai vannak. Több esetben van olyan, hogy egy ugyanazon fafajnak a délebbi országból hozott szaporítóanyaga, például egy tölgymak sokkal inkább olyan tulajdonságokat hordoz, amik a szárazságot és például ezeket az országos viszonyokat jobban tűrik, mint például a mi magas hegyvidékeinken található tölgyfajok makjai.
Az átlagember mit tehet azért, hogy a környezetét és ezen belül az erdőket megóvja?
Mi az Országos Erdészeti Egyesületnél azt egy kifejezett célnak tűztük ki itt az elmúlt években, hogy edukáljuk, szemléletformálás, környezeti szemléletformálással segítsük elsősorban a fiatalabb generációkat, de a felnőtteket is egyaránt, mert az a meggyőződésünk, hogy aki ismeri az erdőket és szereti az erdőket, az hosszú távon sokkal jobban tud azok fenntartásáért és gyarapításáért is tenni. Mi az Országos Erdészeti Egyesületnél azt is valljuk kicsit, hogy mi az erdőknek ezeken a szemléletformáló programjainkon keresztül olyan partnereket találunk, akikkel így közösen sokkal jobban tudunk tenni az erdőkért, és aki az erdőkért tesz, az a jövőért tesz.
Vannak esetleg olyan fafajták, amelyek őshonosak és mondhatni jellemzőek Magyarországra?
Magyarország erdősültsége az az elmúlt 100 évben az nagyon mondjuk megduplázódott, az erdészek tevékenységének is köszönhető. Alapvetően a 2 millió hektár magyarországi erdőt azt jellemzően őshonos állományalkotó fafajok teszik ki, de ezek között vannak olyan fafajok, akik azért a klímaváltozás hatásaira különösen érzékenyek. Itt például a mindenki által jól ismert bükköt emelném ki, aminek az élettere az egyre inkább szűkül azáltal, hogy melegszik a klíma, és egyre kevesebb helyen van az országban olyan élőhely, amely a optimális élőhelyét jelenteti a fafajnak, és ezért is nagy aggodalmunk, hogy néhány 10 éven belül itt már azt mondhatjuk majd sajnos, hogy a bükknek, mint fafajnak, nincsen élettere, vagy nem lesz élettere Magyarországon.
Bejöhetnek majd a helyére olyan növények, amelyek esetleg most a mediterrán térségben jellemzőek?
Alapvetően mi erdészek arra törekszünk, hogy például, hogyha egy bükkerdő veszélybe kerül, vagy nagy isten kipusztul, akkor annak a helyére egy olyan őshonos fafajt telepítsünk, ültessünk, ami jobban viseli a szárazságot, de ragaszkodva ahhoz, hogy ez olyan fafaj legyen, ami Magyarországon honos. Így például egy csertölgy, vagy különböző tölgyfélék, azok sokkal inkább alkalmasak arra, hogy a szárazságot jobban ürjék.
Elmer Tamást, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkárát hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egyelőre nincs szamárköhögés járvány, de az eset számok megemelkedtek. A Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának infektológusa azt mondta, hogy a gyerekkorban beadott oltássor általában 20 éves korig ad védettséget, és mivel a betegség ritka előfordulása miatt nyájimmunitás sem alakul ki az egyébként tüneteket alig produkáló felnőttek esetében, ezért megfontolandó legalább az időseknél az ismétlő oltások beadása. Kis András szerint a diftéria és a kanyaró esetében is hasonló helyzet alakulhat ki. Péli Nagykata interjúja.
Milyen gyakorisággal jelentkeznek önöknél vagy önnél szamárköhögéses gyanús esetek, illetve mikor volt a legutóbbi ilyen eset?
Utóbbi fél évben egyértelműen megjelentkezett a szamárköhögéses, illetve gyanús esetek száma, naponta jelentkeznek. Hát a legutóbbi beteget ugye tegnap vettük föl, és ma már át is helyeztük intenzív osztályra, 2 hónapos kisgyerek, és sajnos ez az a korcsoport, a fél éves kor alattiak, akiknél ilyen súlyos formában nyilvánulhat meg a szamárköhögés.
Nem lehet esetleg az, hogy előbbre hozzák ezeket az oltásokat?
Ennél előbbre nem nagyon lehet. 2 hónapos korban elkezdődik, nem fogom hamarabb elérni a védettséget. Tehát az semmiféleként sem befolyásolja ezt a korcsoportot. Hogyha most mikor 1 hónap előbb megkapják az oltást, akkor sem fog érdemben változni a betegség kimenetele ebben a korcsoportban.
A gyermekházi orvosok ezt most már stabilan, jól tudják diagnosztizálni, mert ugye célzott arra, hogy az antibiotikumos kezelés azért a időben elkezdve megoldja ezt a betegséget. Csak a kérdés az, hogy ugye itt rövid az a nyílás, az az időbeli nyílás, amely alatt itt el kell dönteni, hogy milyen kezelést fognak alkalmazni. Tehát ahhoz föl kell ismerni ugye a betegséget.
Itt a nagy kérdés az, hogy a laborba eljut el a minden. Hát emiatt is lehet a diagnózis sokszor.
Szamárköhögés a legveszélyesebb az idősekre nézve, 65 év felettiekre nézve, illetve az egészen kicsik, 6 hónap kort el nem ér. A tünetek ugyanazok, mint 2 korosztálynál, vagy azért változik?
Hasonló, tehát rohamokban jelentkező köhögés, oxigéngyányos állapot, diagnózisa, tehát elszűkülése. Ez a baktériumok toxinokat is termel, amiknek lehet más egyik hatása. Időseknél nagyon gyakran más egyéb betegségekben is szenvednek, sokszor többen is, hogy magas vérnyomás, már cukorbetegség, vagy krónikus tüdő betegségek, és ez jelentős rizikófaktor.
Ez a téma már hetek óta, talán hónapok óta napirenden van a médiában is, meg a közbeszédben is. Itt a kérdés még mindig az, hogy ez vajon járványnak tekinthető-e?
Egyetemben nem szoktunk ennyi esetet látni. Egyelőre megemelkedett esetszámról beszélünk. Szamárköhögés kapcsán más problémák adódnak. Itt volt egy oltásváltás, világszerte, másfajta oltóanyagot használunk most, mint régebben. Hiába kapja meg valaki a teljes oltás is volt, ezeknek az oltásoknak a hatása idővel elmúlik. Magyarországon is az átoltottság az majdnem 100%, szamárköhögés ellen, de a védettség az tulajdonképpen már a 20-as korosztályban jelentősen csökkent, és hát ahogy haladunk az idősebb felé, ez egyre gyengébb, és hát ezért van az, hogyha bekerül a kórokozó, akkor ezek között, felnőttek között is tud megbetegedést okozni, bár ők be vannak oltva, megkapták az összes oltást, de sajnos a védettség elgyengült annyira, hogy tüneteket tud okozni, arról nem is beszél, hogy valaki megkapta az oltást, és beteg nem, de tovább adhatja, és akkor hát így fertőződhetnek meg a pici babák, a családok.
Lehet most egy olyan kampány, hogy akkor az idősebbek, lévén, hogy 20 éves korban már megszűnik az oltás által kiváltott védettség, tehát akkor most a felnőtt lakosságot kezdjük el oltani?
Lehetséges, hogy ez lenne a végső cél. El kéne kezdeni ismételni ezeket az oltásokat bizonyos életkor fölött, hogy ezt a védettséget fenntartsuk, amivel Magyarországon a szamárköhögés is egyszerűen ritka volt. Gyakorlatilag, akik megkapták az oltást, soha nem találkoztak ilyen betegséggel, emiatt aztán még hamarabb talán elhalványul a véd. időoltás hatása. Igen, ez lenne valamikor a végső cél, de hát nyilván ebben a megfelelő szerveknek, a nemzetközi szerveknek döntést kell hozni, mi legyen a megfelelő eljárás, hogy lehet ezeknek elejét venni, ezeknek a régi betegségeknek, amikről már őszintén megmondom, én is jó pár éve dolgozom, régen elvétve találkoztunk, nem tudom, egy vagy két eset az elmúlt 20 évben, most meg hát tényleg 17-en vannak betegek.
Szamárköhögésen kívül milyen olyan betegségekkel találkozik most gyakrabban, amelyekre már korábban voltak védőoltásaink, meg is kaptuk őket gyerekkorban, lejárt az immunitásunk, és talán meg kéne ismételni. Tehát milyen betegség van még, amire gondolt?
Hál' Istennek, diftériással én még soha nem találkoztam, és reméljük, hogy nem is lesz, de hát vannak világban olyan helyek, ahol azért előfordulnak ilyen megbetegedések, és hasonló helyzet alakulhat ki. Kanyaróval kapcsolatban sajnos ez fennáll. Sok esetben az a probléma, hogy maga az átoltottság nem megfelelő, a nyáimmunitás sem működik, és hát előfordul a kisebb-nagyobb járványok több országban, nem csak kelet-európai régióban, hanem Nyugat-Európa, Anglia előfordultak kisebb járványok, vagy megemelkedett eset számok régiónként, főleg a nem megfelelő átoltottság, de hát ezeknél a betegségeknél is előfordulhat, hogy elhalványul a védőoltás hatása, és hogyha olyan közegbe ugyancsak bekerül kórokozó, akkor hasonló jelenséget láthatunk, mint a szamárköhögés esetén.
Kis Andrást, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának infektológusát hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
8,5 millióan dolgoznak az infokommunikációs szektorban az Európai Unióban, de ebből csak 18,5% a nők aránya. Magyarországon ez a mutató alig több mint 12%. Átlag feletti viszont a nők jelenléte a szoftvertesztelők között. Ezen szakemberek körében ugyanis szinte minden második munkavállaló a gyengébb nemhez tartozik. Míg a programozók esetében nem árt valamilyen előképzettség, a tesztelőknél az egyik legfontosabb szempont az empátia megléte, hiszen komplett projekt csapatok munkáját minősítik, gyakran kritikával illetve. Az informatikai szakemberek képzésével foglalkozó Progmasters alapítója a Trend FM-nek azt mondta, az otthoni munkavégzés a szektor egyik velejárója, és a jelenlegi leépítések az Egyesült Államokban a valóban jó szakembereket nem érintik. Filip Szabolcsot Németh László kérdezte.
Mennyire keresik most az Európai Unióban az infokommunikációs szakembereket?
Az infokommunikációs szakemberek többféle szakmát is takar, és ezek a mai napig elég keresettek. A mi tapasztalataink szerint el tudnak helyezkedni akár programozói, akár tesztelői munkakörben, amennyiben komolyan gondolják ezt a karrierindítási szándékukat, és ehhez azért tanulni kell, gyakorolni, és tényleg elsajátítani a szakmának a legfontosabb alapjait. Ehhez például tesztelői munkakörben egy 5 hónapos intenzívebb képzésre szükség van. Programozók esetében ez fél év legalább, vagy valamivel több.
Mivel foglalkozik egy szoftvertesztelő?
A szoftvertesztelők feladata az elsősorban az, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a képen készülőben lévő szoftver, vagy a már elkészült szoftver hibátlanul működik. Most itt nem csak weboldalra kell gondolni, vagy egy mobil applikációra, hanem lehet akár orvos diagnosztikai eszközökre, vagy telekommunikációs eszközökre, vagy akár egy autó alkatrész, ami szoftver vezérelt, ott is fontos szerepe van a tesztelőknek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy tényleg minden körülmény között úgy viselkedik az a szoftver, ahogy elvárják tőle. Ez elég exakt szakma, tehát valamilyen fix követelmények vannak, és ezeket lehet ellenőrizni objektív szempontok alapján, hogy úgy viselkedik a szoftver, ahogy ezt elvárják tőle. Ez szükséges egy precizitás, de szükséges egy empatikus készség is, leginkább azért, mert itt alapvetően más munkájára kell visszajelzést adjanak, hogyha találnak valamilyen hibát, vagy egy egész csapat munkájával szemben kell kritikusnak lenni, és ezt megfelelő empátiával fűszerezve nagyon szép tesztelői karriert lehet befutni.
A Magyarországon képzett szakembereket keresik?
Abszolút, ez itthoni piac is elég erős, és itthon is keresik az infokommunikációs szakembereket. Az Európai Unióban ez továbbra is tartja magát, és ezen belül is érdekes a tesztelői szakma, ugyanis Itt közel 40% a nők aránya itthon Magyarországon is. A Progmastersnél is ez a tapasztalatunk. Az elmúlt 4 évben 133 végzettünk közül 47% volt a nők aránya, és ez a visszajelzés is a piacon, hogy a tesztelő szakmában magas viszonylag ahhoz képest, hogy infokommunikációról beszélünk, a nők aránya. Ugye még általában az infokommunikáció szakmában ez az arány unió szinten 18%, Magyarországon 12%. Mondtad, a tesztelő az egyik olyan informatikai szakma, ahol a nők is nagyon szépen képviseltetik magukat. És a saját tapasztalatunk pedig az, hogy mindenféle informatikai szakmában egyébként a nők is ugyanúgy megállják a helyüket. Sőt, egy idő után ők is választhatnak, hogy szakmai karriert építenek hosszú távon, vagy esetleg elmennek menedzsment irányban, és az IT menedzsment pozíció az, ahol még kiugróan magas a nők aránya az informatikán belül.
Ebben a szektorban elvárják a munkaadók, hogy a munkavállaló minden nap menjen be a munkahelyére, vagy létezik a home office fogalma?
A COVID óta nagy arányban működik a home office minden cégnél. Az utóbbi egy évben voltak arra törekvések, hogy heti egy nap, két nap, vagy esetleg három nap be kelljen járni az irodában. Ez cégenként eltérő arányban. Az egészséges egyensúly megtalálása a cél a cégeknél is. Ez azt jelenti, hogy heti átlagosan 2 napot általában elvárnak, hogy bejárjon az ember.
Időnként felröppennek olyan hírek, hogy amerikai multinacionális cégeknél leépítik az informatikai részlegnél dolgozók egy részét. Ez érinti valamennyire az európai munkaerőpiacot?
Egy globális átrendeződés figyelhető meg a munkaerőpiacon, és valóban a COVID alatt akár 20-30%-kal is bővítették a létszámukat a nagyobb tech cégek Amerikában, és ezeknek kompenzációképpen mostanában 10% körüli leépítés történt. Ezek az emberek, akiket elküldenek, egy elég jó leépítési csomaggal tudnak elmenni, és a piac más területén általában el is tudnak helyezkedni. Aki rendelkezik azért komolyabb tapasztalattal, az biztos, hogy nem marad átmenetileg sem munkanélkül ezen a területen, sem Amerikában, sem itthon, de ez egy globális jelenség, tehát ahogy igaz, az Amerikában is, úgy Európában is megfigyelhető.
Szükséges-e esetleg valamilyen előképzettség ahhoz, hogy valaki programozó legyen, vagy akár szoftvertesztelő?
A tesztelői szakmához nem szükséges előképzettség, ott inkább az attitűd a fontos, egy precizitás, mondhatom, hogy a maximalizmus, de inkább egyfajta precizitás, ez az attitűd, ez elég fontos ebben a szakmában. Ehhez tanítjuk a digitális skilleket, azokat a gyakorlati dolgokat, amik szükséges, hogy valaki tudja is gyakorlatban ezt végezni, és megállja helyét a munkaerőpiacon. A programozás is fontos, azt is el lehet kezdeni előképzettség nélkül. Ott viszont hamar elválik, hogy valaki szereti el magát a programozási tevékenységet, vagy nem. És akinek ez megtetszik, az előképzettség nélkül is nagyon szép karriert tud befutni és felépíteni. Viszont akinek ez nem tetszik, az többnyire nem fogja ezt a pályát hosszú távon csinálni. De ez kiderül gyakorlatilag az első pár hét során.
Philip Szabolcsot, a Progmasters alapítóját hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.